Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz elnök kész az ukrajnai békés rendezésről tárgyalni, de továbbra is el akarja érni a célját, emellett megkérdőjelzi Volodymyr Zelenszky legitimitását, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin minél előbb békés megoldással szeretné rendezni az ukrajnai helyzetet, de ez hosszú folyamat. A televíziós beszéd azután hangzott el, hogy az ukrán elnök újabb vezetői szintű tárgyalási fordulót javasolt Oroszországnak erre a hétre a júniusi isztambuli megállapodás alapján. Ukrajna megállapodott Franciaországgal egy 200 millió eurós alap létrehozásáról. Ebből a jövő évtől fedeznék az orosz támadásokban megrongálódott létfontosságú ukrajnai infrastruktúra helyreállítását, valamint támogatnák az ukrán gazdaságot, közölte Julia Svyridenko, ukrán miniszterelnök, miután Kijevben tárgyalt Jean-Noël Barrot francia külügyminiszterrel. Megvitatták a drónprogram idejévi finanszírozását is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7831-en léptek be Magyarországra vasárnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 40 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A román-magyar határól az éveleje óta Románia Schengeni csatlakozását követően már nem közölnek adatokat. Magyarország a rezsicsökkentés vívmányainak megóvása érdekében új kőolajvezetéket épít Szerbiával, amely akár már 2027-ben működésbe léphet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter előzőleg Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszter helyettessel és Dubrovka Dedovics szerb energiaügyi miniszterrel folytatott egyeztetést. A beruházás az itthon 180 kilométernyi új csővezetéket kell építeni. A tárcavezető kiemelte, hogy Brüsszel sorozatosan olyan döntéseket hoz, amelyekkel nagyon durván alássák az európai energiabiztonságot. Azt akarják, hogy ne használjunk többé se orosz kőolajat, se orosz földgázt. A távhőtermelők ettől a héttől majd további 4 szakaszban igényelhetnek támogatást a távfűtési rendszerek megújuló alapú korszerűsítéséhez, jelentette be az MTS eljutatott legfrissebb közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kiírás előmozdítja a földgáz kiváltását ipari hőszivattyúkkal, földhővel vagy biomasszával, ezzel mérsékli Magyarország importkitettségét, erősíti az ellátás biztonságát. A jedlikányos energetikai program másodikként megnyert pályázatával már összesen 101 milliárd forint támogatás érhető el távfűtési beruházásokra ezen a nyáron. Már több mint 500 cég fejlesztési terveiről született döntés a Demján Sándor tőkeprogramban, hangsúlyozta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a vállalkozások megerősítését, így nem csak a gazdaság fejlődéséhez, hanem a családok anyagi biztonságához is hozzájárul, írta a tárca, hozzátéve, hogy a hazai vállalkozások 99%-át adó KKV szektor a foglalkoztatottak 72%-ának biztosít megélhetést. A közlemény szerint a 100 milliárdos Demján Sándor tőkeprogram keretében már 55 tőkebefektetésről és 10 milliárd 800 millió forintról született döntés. Szerdán hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. A fiatalok 20 órától kapnak SMS-t az eredményről, mondta el a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika kifejtette, idén már harmadik éve, hogy több mint 120 ezer feletti a jelentkezői létszám, és Európában egyedüliként Magyarországon 10-ből nagyjából 8 diák állami ösztöndíjas képzése kerül be. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Veszprémben tartják, de számos egyetemi városban is szerveznek hasonló pontot partit, Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a líceum előtt. Még tart az aratási időszak, ezért fokozott figyelmet kér az utakon az autósoktól az agrárminiszter. Nagy István közleményében hangsúlyozta, most nagyobb számban vesznek részt a forgalomban traktorok, kombájnok és vontatók is, ezért tehát a közlekedésben résztvevőket óvatosságra intette. A tárcavezető ismertette, javában zajlik az aratás, az őszi árpa kivételével, amelynek betakarítása már mostanra befejeződött. Életbe lépett a csütörtök éjfélig tartó másodfokú hőségriasztás. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A tartós csapadékhiány és kánikula miatt tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarország teljes területén, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Végül az időjárásról: derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, az északkeleti vármegyékben majd kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20 fok között, napközben aztán 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Túri Sarolta vagyok. Mai adásunkban az Erdélyi Fejedelemség II. Rákóczi György halála utáni évtizedeit tekintjük át, Apafi Mihály uralkodásának éveit. Megtudhatják, hogy vajon sikerült-e talpra állnia a fejedelemségnek abból a hatalmi zűrzavarból, amelyet II. Rákóczi György hagyott maga után, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie Apafi Mihálynak, és hogy hogyan alakult a keleti országrész sorsa 1690 után. Dr. Gebei Sándor történésszel beszélgetünk, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nem szűnt meg az erdélyi fejedelemség, és amikor szakirodalomban is föltűnik ez a kifejezés, hogy elbukott az erdélyi fejedelemség, nem bukott el, szó nincs róla, hogy elbukott, csak egészen megváltozott a szerepe, lehanyatlott, elhanyatlott. 17. század első felében egy erdélyi fejedelem szinte királynak érezte magát, és érezhette magát. Mert a nemzetközi viszonyok annyira, ha tetszik, az erdélyi fejedelemség kedvére és hasznára voltak, és nagyon talpra esett fejedelmek ki tudták használni az erdélyi fejedelemség javára ezeket a nemzetközi kedvezményes helyzetet. Ez eltűnt 1661-re. Eltűnt.
Azt mondhatjuk, hogy II. Rákóczi Györgynek a személyisége volt az, ami ehhez hozzájárult, vagy azért kellettek ugye a külpolitikai viszonyok is ahhoz, hogy
hát,
ez megtörténjen?
Igen, mint ahogy ugye az erdélyi fejedelemségnek a európai politikai palettán helyét kijelöljük a 30 éves háborúban, tehát mint egy kisegítő erő megjelenése, ez bizonyos szituációban ugye eredményeket produkál, de csak abban az esetben, hogyha időben tudja a megállt, és ismeri, felismeri a határokat is az erdélyi fejedelem. Az erdélyi fejedelem II. Rákóczi György nem ismerte föl ezeket a határokat. Ha tetszik, modern szóval úgy fogalmazom, túlvállalta magát. És ennek a beismerése, ennek a hibával való szembesülése, ez nem történt meg. Ellenkezőleg úgy számított utolsó pillanatáig, hogy a Rákóczi név és egyáltalán a Rákóczi eredmények azok, hát mint egy mentőövet fognak jelenteni a későbbiekben is. Nagyon-nagyon lesújtó véleményem van Rákóczi György politikájáról, mert nem saját, hanem az országnak a pusztulás is, és elnéptelenedését is jelentette ez a politikai vállalkozás. Volt lehetőség arra, hogy ebből emelt fővel, ebből a kalandból ki lehessen kerülni, nem történt meg, és miután napnál világosabb, hogy milyen következmények várnak az alattvalókra és erdélyi fejedelemség lakosságára, akkor sem vette a kalapját és állt félre, hanem görcsösen ragaszkodott a fejedelmséget. És polgárháborúba is taszította, mint ahogy az előbb említettem, ugye egy Barcsai kemény, utána pedig ugye egy kemény apafi háborúban. Ebből a háborúból, belháborúból egy legyengült, meggyengült, ezersebből vérző ország rész ott marad, az erdélyi fejedelemség, és bizony ezeket a sebeket kell gyógyítgatni. Apafi Mihály a maga módján elkezdte eznek a hát romokban heverő országnak a kiépítését, pontosabban felépítését. Ebben nagyon nagy segítségére van a feleség. Mondták is a rossz nyelvek, hogy tulajdonképpen a fejedelem itt valójában Bornemisza Anna, és nem Apafi Mihály, és Bornemisza Annának pedig a segítője igazán a Teleki Mihály, a kancellár. Tehát van egy triász, van egy triumvirátus, akiket emlegetni kell ebben az időszakban, ez az 1661-től kezdődő időszak 90-ig terjedő időszak, amikor az erdélyi fejedelemség hát sebeit gyógyítja, és megmarad, fönnmarad, de a jelentőségét, ami külpolitikai jelentőségként kell értelmeznünk, ez elveszítette egyszer és mindenkorra.
A 17. századi erdélyi fejedelmek feleségei mind elég határozott jelen volt. Lórántfi Zsuzsanna, aztán Bátori Zsófia, Bornemisza Anna, illetve hát Rinyi Ilonát is még egy kicsit ide sorolnám, mint első Rákóczi Ferenc feleségét, aki bár nem volt beiktatva erdélyi fejedelmévé, de ha jól tudom, választott. Akkor választott fejedelem viszont volt.
Igen, igen. Kétségkívül így van, a hölgyek nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak az erdélyi fejedelmek oldalán, és Bornemisza Anna sem volt kivétel ez alól. Na most Apafi Mihály naplójában, hát egy ilyen töredékes naplóban lehet olvasni ilyen sorokat, hogy a török engem talált meg, és belőlem kreált fejedelmet. Tehát egy Apafi Mihály esetében nem beszélhetünk arról, hogy ő készült volna, nem tudom, egy ilyen nagyon fontos posztra. Nem, hanem a töröknek kellett valakit találni, mert a török nem akart vilájetet szervezni az egész erdélyi fejedelemségből. Na és ez egy nagyon fontos kardinális és elvi kérdés a tekintetben, hogy hát Váradot elfoglalta 1660 augusztusában, és az erdélyi, pontosabban a fejedelemség nyugati részéből, tehát Várad központtal egy újabb vilájetet fog ugye létrehozni 1660-ban a török. Tehát 1660 erdélyi vilájet, vagy váradi vilájet, az erdélyi fejedelemségnek a területét ugye csonkolta, de ez nem annyira itt az erdélyi fejedelemség az érdekes, hanem a magyar királyság az érdekes. Beszéltünk már itt a korábbi adásokban arra, hogy az erdélyi fejedelemség az a magyar királyságnak a része, és a magyar királynak a megerősítése feltétlenül kell ahhoz, hogy valaki erdélyi fejedelem legyen. Tehát az erdélyi fejedelemségből való leemelés területi csonkolás az a magyar királyság területének a csonkolását is jelentette. Tehát itt a királynak jóváhagyása, pontosabban hallgatólagos vagy nem hallgatólagos, de jóváhagyása kellett valamilyen formában. Hát ezt első Lipót magyar királynak a számlájára föl is írták a magyar főurak, majd az országgyűlésen, hogy egyeztetett abba bele, hogy az török a hódoltsági területet megnövelte. Az erdélyi fejedelemségnek a teljes bekebelezése nem állt érdekébe a töröknek. Megtehette volna. Hát nincs ellenállás, nincs hadsereg. Az ég adta világon senki, semmi nem akadályozhatta volna meg, hogy ezt az egészet egybefüggő, ugye pasalikká vagy vilájette alakítsát. Hát Moldvában is az ő embere, Havasalföldön is az ő embere, ugye hát Erdélybe is. Hát akkor miért ne lehetne ebből az egészből tartományt csinálni? Miért ne lehetne egy erdélyi vilájetet? Hát ez ugye a két térségben meghatározó figurának az egyességéről van szó. Hát itt a békeháború állapot, az a német-római császár és a török szultánnak egymáshoz való viszonyán áll vagy bukik. Tehát egy német-római császár, Lipót, mozgósíthatja azt az erőt, amely a török szultánság ellen bevethető. 1658-at előzően nyilvánvaló, ugye nagyon pengélen táncolt ez a dolog, mert akkor meg a törököknél nem volt meg az a lehetőség, hogy egy nyílt háborút vállaljanak. Most 1660-ban megelégszik ezzel, tulajdonképpen hallgatólagosan Lipót elfogadja ezt a szituációt, és érdeke az, hogy egyszer is mindekkor az erdélyi fejedelemség meggyengüljön, és erdélyi fejedelmek ne hozhassák megint azt a nehéz szituációt rá, amit mondjuk egy Bethlen idejében, vagy első Rákóczi György idejében át kellett élni Bécsnek. Tehát igenis érdeke volt a meggyengítés, a meggyengülés, az eltüntetés viszont nem. És megint egy visszatérő és nyúló gondolat a vonatkozásban, hogy mindkét nagyhatalomnak ilyen értelemben német-római birodalom, tehát a német-római császárság, és csak úgy járulékos a magyar királyság, a másik oldalon pedig a török szultánság, igenis érdekelt abban, hogy itt egybefüggő, önálló, rivális államalakulat, egységes államalat ne születhessen meg. Ebben nagyon-nagyon messzemenőleg egyetértettek.
Apafi Mihály hogyan tudott egyensúlyozni a két birodalom között? Azért elég kiszolgáltatott volt az ő helyzete.
Ez a kiszolgáltatott helyzet, ez miben is nyilvánul meg? Hát abban nyilvánul meg, hogy igenis a belső viszonyokat kellene valamilyen formában rendbe tenni, konszolidálni. Ez a belső viszony, ez csak azt jelenti, hogy távol tartani magát minden konfliktustól, és minden, akár Magyarországon, akár Moldvában történik valami, ezektől az eseményektől szigorúan el kell határolódni. Na most ez a befelé fordulás jelentette azt, hogy Gyulafehérvárat a romokból föl lehetett építeni, Kolozsváron megint az ipar és a kereskedelem, mint hogyha visszatért volna most már a normális kerékvágásban, az iskolai élet, művelődési viszonyok megint lábra kaptak, Apafi Mihály unitárius vallású lévén nagyon sokat tett azért, hogy ezt az egyházat erősítse, pozícióit, ugye lengyel menekültekkel erősítette szintén. Az a belső, csendes, befelé forduló és szorgalmasan építkező társadalom képe az, ami az Apafi időszakban előttünk ki rajzolódhat. Minden felszólításnak igyekszik eleget tenni, ez a minden felszólítás, ez most a portáról érkező ugye felszólítás jelenti. Tulajdonképpen a porta ezzel az agresszív külpolitikával nyilván nem hagyott föl, gondoljanak csak az 1663-as, 64-es Magyarországon kiteljesedő hadjáratra, és ebbe a hadjáratba oda parancsolta az erdélyi fejedelemség haderejét is a török, és hát immel-ámmal Apafi Mihály megjelenik ebben a ugye, hadjáratban, 1663-ban ott van ugye Érsekújvárnál, de ez semmiféleképpen nem jelent igazi támogatást, vagy hatékony támogatást a török számára. A török parancsát végrehajtotta a kiszolgáltatottság, és az megaláztatást, de aláztatást is el kellett viselnie. Más lehetőség nemigen kínálkozott. Azt kell mondani, hogy a 1660-as, 70-es években ez a, még egyszer mondom, csak magunkra szabad gondolni, és minden konfliktustól távol kell tartanunk magunkat, ez eredményeket hozott. De ez csak erdélyi vonatkozásban is mértékben szabad emlegetnünk és mondanunk. Szabad nagy szavakat használni, a dicső múlt leáldozott. Dicső múlt az csak most már papíron, csak a leírásokban, csak a memoári íróknak a műveiben ugye maradt fönt, vagy került megemlítésre, és olvashatjuk mi is ezeket a leírásokat. Az Apafi időszakban már ilyenről nem beszélhetünk. Az Apafi időszak most már egészen más. Gondolja végig, meg gondolják ugye a hallgatók is végig, egy 1664-es vasvári béke, Paxról beszélünk, és nem pacifikációról, Pax elismeri a status quo-t. Az azt jelentette, hogy a török most már hivatalosan is, 1664-ig még talán lehetett vitatni, hogy most a Várdi Vilayet megmarad, nem marad, de 1664-es status quo alapján megkötött békeszerződés, ez a török kezén hagyta. Hát nem véletlen, hogy ekkor fogalmazzák meg először, és éppen Lipai érsek az, aki először megfogalmazza azt, hogy nélkülünk döntöttek rólunk. Ami majd később többször előfordul, megint csak a történelemben, ugye, hogy nélkülünk döntöttek rólunk. És nem véletlen, hogy pontosan ez a vasvári békekötés az, amely a magyarországi főuraknak és magyarországi, tehát most nem erdélyi fejedelemségről beszélünk, hanem a magyarországi főuraknak és pozícióban lévő főuraknak az ellenszenvét váltja ki, és indul el az a bizonyos, ugye főúri összeesküvések címszó alatt jelzett folyamat. Ez, amikor kiteljesedik, vagy nem teljesedik ki, vagy éppenséggel csak elindul, stb. Tetszik, nem tetszik, ez az erdélyi fejedelemséghez kötődik, kapcsolódik, és ezekben az ügyekben bizony Apafinak megint meg kellett találni hát a megfelelő megoldást, távol maradni, beavatkozni ezekbe a dolgokba. A múlt, a dicső múlt egyértelműen mindig azt követelte volna, hogy igenis nem szabad hagyni, és akkor az erdélyi fejedelem megint, vagy a szabadságjogok garanciája, biztosítása érdekében meg kell, hogy jelenjen seregével és erőnek erejével a királyt kényszeríteni arra, hogy betartsa ugye ígéretét. Na, Apafi ezekre már nem is képes az országa, de ő maga nem is hajlandó. Ennek ellenére azért bele-bele keveredik ezekbe az ügyekbe, tetszik, nem tetszik, rokoni alapon vagy éppenséggel menedéket kérnek királyi Magyarországról, ugye elmenekült politikai árulásba keveredett emberek kérnek azért menedéket. És akkor bizony Apafinak ebben az ügyben akkor dönteni kellett.
Zsúfolt időszak a magyar királyság történelmében az ő fejedelemségének az ideje, mert hogy a hallgatók még visszaemlékeznek esetleg tanulmányaikra, ugye a Veselényi féle összeesküvésről beszélünk, tököli felkelés, illetve hát Buda visszafoglalása is ekkor indul meg, ugye lényegében az ország visszafoglalása a töröktől, ez mind, ugye 1690-ig fejedelem a haláláig Apafi Mihály, és ez mind az ő fejedelemsége idején történik meg.
Így van.
Tehát kell befogadni akkor neki is bujdosókat, akik oda menekülnek Erdélybe, mennyire szívesen fogadja egyébként ezeket a Nyugat-Magyarországról, igen, Felső-Magyarországról oda menekült.
Igen. Pontosan erre utaltam, hogy tetszik, nem tetszik, azért az erdélyi fejedelemségnek bizony ezekben a kérdésekben valamilyen véleményt és állásfoglalást ki kellett alakítani. Természetesen ugye a kibontakozó kuruc mozgalom, bujdosó mozgalmat nagyon-nagyon nem pártfogolta. Valamilyen formában igyekezett ezektől az ügyektől távol tartani magát, de a kancelláriát megbízta azért azzal, vagyis Teleki Mihályt, aki kővár kapitányaként is, és itt a Partiumnak legfontosabb pozícióját betöltő politikai személyisége, foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Például most a tököli felkelésre utaljunk, mert ez, azt hiszem, ez a legfontosabb része most ennek a együttműködésnek, vagy együtt nem működésnek. A fessékesítési perek miatt Tököli Isten ugye elmenekíti a fiát, Tököli Imrét, mégpedig a párciumi birtokokra, és ezek a párciumi Tököli birtokok nem jelentősek, ott közvetlenül Teleki Mihálynak a birtokai mellett fekszenek, úgyhogy Tököli Imre, hát serdülő gyermekként Teleki Mihály közvetlen gyámsága alá fog kerülni, és szívesen hát pártfogolja, támogatja ugye Tököli Imrét, és ő ott csepered föl, és Teleki Mihály az, aki a bujdosókkal, hát főleg úgy egy zempléni, szatmár, Bereg megyék ilyen idézőjelbetett fertőzött területek, hát ezek a legmostohább természeti viszonyokkal rendelkező területek, ahol el lehet bújni, meg lehet bújni, és lehet táborokat fönntartani, és innen nagyon-nagyon remek portyákat lehet különböző irányba vezetni, mert a bujdosók, hát hogy tartják fönt magukat, hogy tudják túlélni ezt a zord életformát? Hát csak úgy, hogyha bizony-bizony útonállás vagy éppenséggel hát zsákmányt szereznek, maradjunk ennél a formánál. Tehát Teleki Mihály ugye szimpatikus a tekintetben ez a bujdosóknak, ugye rezdülése és rezgelése, mert ez a edélyi fejedelemségnek megint a pozícióját, mint hogyha javítaná a királyi Magyarországon, és igenis a bujdosók szeretnék, hogy az erdélyi fejedelem hathatósan közreműködne, és nyíltan közreműködne, de ez rejtetten, tehát Teleki Mihályon keresztül egyelőre történik. Na most a 70-es éveknek a második felében Teleki Mihály úgy gondolja, hogy most már nyilvánosan is föl kellene vállalni a bujdosoknak a támogatását, és ezt azért gondolta, mert lengyelországi francia követen keresztül megkeresés érkezik, ahonnan mind anyagi támogatást, mind pedig katonai támogatást ígérnek. Ez mindenféleképpen a pozíciót javítaná az erdélyi fejedelemség számára. Természetesen itt megint a nagyhatalmi játszmának egy leágazásáról van szó, mert itt most már a Bourbon-Habsburg ellentét az igazi, ami meghatározza itt Európának és Nyugat-Európának a sorsát. Tehát francia politika így kíván a háttérben vagy hátországban egy ellenséges gócot támogatni, fönntartani, hogy a német-római császárság ereje, tehát megosztott legyen. Vagyis ugye Lipótnak kelljen keleten is legalább komoly katonai erőt tartani, és ne csak a Rajna mentére tudjon koncentrálni. Tehát Teleki Mihály ilyen értelemben kulcsfigura és közvetítő figura a francia politikához, de nagyon rövid időn belül kiderül, hogy azért bármennyire is Teleki egyetért a bujdosókkal, nem elég merész, nem elég határozott, és nyilvánvaló a bujdosók elégedetlensége az egyre gyarapodik, számuk is egyre gyarapodik, és igen-igen jelentős portyákat tudnak Felső Magyarországon végrehajtani, és Teleki mellett ott van az ambiciózus fiatalember Tököli Imre. És Tököli Imre lesz az, aki a bujdosók számára szimpatikus, a vakmerőségével, rátermettségével, fiatalságával, lendületével, és Teleki bizony háttérbe szorul a bujdosóknál, és Tököli lesz az, aki ennek a bujdosóknak a közfelkiáltása választott vezére lesz, irányítója lesz, és nem Teleki lesz, akire hallgatnak. Na most ez egy idejűleg ugye pozitív, és egy idejűleg negatív azért az erdélyi fejedelemségre, mert most már tetszik, nem tetszik, szint kell vallani a Tököli által irányított bujdosó mozgalom támogatása, vagy pedig megtagadása mellett. És itt apafinak ugye nagyon fontos szerepe van, hogy igyekszik azért fékezni a dolgokat, de igyekszik elhatárolódni, de mivel Tököli ismerést tudja azt, hogy török végeredményben erő dönti el ennek a bujdosó mozgalomnak a sorsát, és nem az erdélyi fejedelemség fogja eldönteni. És a törökhöz fordul, és a török támogatni fogja, és Tököli az, aki fölismeri, hogy nem az erdélyi fejedelemséggel kell most már neki szövetkezni, és nem az erdélyi fejedelemség fogja hát országot jelenteni, hanem a török. Úgyhogy a budai pasa, a váradi, egri pasák azok, akik neki levelező idézőjelben társai lesznek, és rajtuk keresztül pedig a nagy vezér. És így érkezünk el egy 1682-es évhez, ami sorsöntő és sorsfordító minden vonatkozásban. Mert 1682 az a bujdosó mozgalomnak a csúcsa. Tököli Imre, hát fogalmaznám úgy, hogy politikai karrierjének a csúcsa. A semmiből üstökösként emelkedett föl, és 1682-ben Füleken Atnámét fog átvenni a nagyvezírtől, és Apafinak, mint egy, hogy is mondjam csak, asszisztálni kell ehhez a jelenséghez, és az erdélyi fejedelmet szó szerint meg szégyenítik a tekintetben, hogy lám, itt van egy igazi török szövetséges, így kell politizálni, és nem egy ilyen visszahúzódó, idézőjelbe tett pipogya viselkedést várunk el. Éppen ezért a tököli féle elképzelést elnyeri a méltó jutalmát, és lehetőség van arra, hogy egy fejedelemség, ugyanolyan fejedelemség szülessen a török támogatásával, mint az erdélyi fejedelemség. Na most ettől a pillanattól kezdve ugye a magyar királynak is valamilyen taktikát ki kellett arra dolgozni, hogy mi legyen ez, de egyrészt a bujdosó mozgalommal, másrészt pedig hát a felső magyarországi vármegyék az mind-mind ugye tököli hívévé szegődtek, és Füleken pedig történt egy atnámi átadás. 1682-ben egy kis országocska megint rész ugye keletkezett, amit felvidéki fejedelemségként, vagy tököli fejedelemségként is szokás emlegetni. Na most ő a király által nem volt elismert princeps. Na most ennek ellenére azért a magyar király próbált kedvezményeket biztosítani Tökölinek, és mint egy kiengesztelésképpen például 1682-ben megengedte azt, hogy az özvegy Zrínyi Ilonát feleségül vegye. Hát ez nagyon-nagyon fontos lépés a tekintetben, hogy egyrészt hát a Tököli megelészik ezzel a gesztussal, és visszavonulót fúj, és nem fog annyira ellenséges ugye magatartást tanúsítani majd akkor Lipóttal szemben. Ugyanakkor a másik oldalon pedig, tessék végig gondolni, ugye, hogy a Rákóczi birtokok azok mind egytől egyik ilyen értelemben, akkor Tököli kezén fognak landolni. Hát az egész felső Magyarország, akkor ez egy Tököli Zrínyi Ilona házasságával, ez valóban egy újabb állam az államban szituációt fog eredményezni.
Lényegében négy része van akkor már Magyarországnak ebben az időszakban.
Igen, hát ha elfogadjuk a három, igen, és egyet gyarapítjuk, akkor kétségkívül így van, hogy egy újabb, igen, egy újabb szakadás, ami egyértelműen ugye az anarchikus állapotokat is jelenti. Hát tessék végig gondolni, hogy lehet akkor ezt az országot irányítani, hogy lehet ezt egységben kezelni, hogyha ennyi részre ugye szakadt, és ennyi politikai figura van ugye a saktáblán. Hát nem véletlen, hogy ezt a engedményt, például a törökök úgy értelmezik, hogy itt az idő, hogy a kizilelmát szerezzük meg, itt az idő, hogy Bécset meg kell ostromolni, és direkt támadással Szulejmánnak az örökségét lehet fölmutatni az iszlámvilág számára. 1683-ban meg is indul a nagy támadás Bécs ellen.
Van annyira erős ebben az időszakban a török birodalom? Mert azért beszéltünk arról, hogy az elmúlt évtizedekben meggyengült, illetve hát a csúcspontján ők a 16. században voltak.
Az 1683-as hadjárat időszakában, ha nem a felszereltségét és a technikai felszereltségét kell most itt alapul vennünk, hanem egyáltalán a hadviselést, a harcmodort kell alaposabban szemügyre venni, és ebben vannak nagy elmaradásai a oszmán hadseregnek. A hadtörténészek kimutatták, hogy a Kara Musztafa nagyvezér 1683-as hadjáratában számtalan olyan hibát követett el, amit egy talpra esett hadvezér nem követhet el. Vagyis jó néhány alkalommal igenis sikeresen befejezhette volna Bécsnek az ostromát, és ez nem történt meg. Kifejezetten a nem lebecsülve ugye Bécs védőinek helytállását és hősieségét, de a törököknek az ügyetlenségén és kifejezetten a fővezérnek a hozzá nem értésén állt és bukott az, hogy Bécs mégis kiállta a ostromot. Amikor Bécs ostromáról beszélünk, akkor a lengyel történetírás pedig állandóan a lengyel felmentő seregeknek a nagyságát és jelentőségét emeli ki, és a lengyel történetírás pedig szentül állítja, hogy Ján Szobieszki király felmentő seregei azok, amely igazán elhozta a felszabadulást és megmentette egyáltalán a keresztény világot. Hát itt most a dicsőségnek a, nem tudom, egyik vagy másik oldalra történő osztogatása az nem feladatunk, de tény, még egyszer, hogy az Oszmán Birodalom képes, még hadképes, hadrafogható állapotban van, technikailag nem mondhatjuk azt, hogy egy elmaradott és rosszul felszerelt sereg, de igenis hadművészetet már tanítják, már oktatják, már igenis a 17. században azok az alapelvek lefektetésre kerültek, amelyet ugye most nem tudom, németalföldi vagy éppen svéd minta alapján általánossá válik, elterjedté válik, és ez még az oszmán hadsereget nem érintette meg. Úgyhogy a tömeggel és a tömeges rohamozással, amit el lehet érni, sikereket el lehet érni, de egyre nagyobb ugye véres veszteségeket szenvednek, és ezt azért emlegetem, mert a 70-es években a török hadsereg, mikor Magyarországon nem hadakozik, a keleti fronton, Ukrajnában ott véres háborúk vannak, és szörnyű vérveszteségeket szenvednek, pontosan ott már kimutatható ezekben a ukrajnai háborúban, hogy milyen hátrányokat szenved, igen, az oszmán hadsereg, mondom, főleg a taktika vonatkozásában. Ez 1683 elmossa tulajdonképpen ezt a 82-es eseményeknek a jelentőségét, és ettől a pillanattól kezdve, amilyen ugye gyorsan fölemelkedett Tököli, ugyanolyan gyorsan lehanyatlott az ő szerencse csillaga, mert 83-ban például, ugye Esztergom már a keresztény csapatoknak a kezébe kerül. 84-ben van egy sikertelen ostrom Budánál, de ennek a tapasztalatait leszűrve 86-ban pedig már sikerül a keresztény csapatoknak elfoglalni, Szentliga csapatainak ugye elfoglalni Budát, és 1686-os Buda visszafoglalása egész Magyar Királyság területén, így beleértve az erdélyi fejedelemséget is, nagyon-nagyon komoly változásokat fog eredményezni.
Apafi Mihály és egyáltalán az erdélyi rendek hogyan viszonyulnak ehhez? Egyre inkább szorítják vissza a törököt, szabadul fel az ország nagy része, azért várható volt Erdélyben is, hogy változások jönnek.
Igen, 1683-as hadjárathoz Apafit is kirendeli a török, tehát Kara Musztafa ragaszkodik ahhoz, hogy jelenjen meg a hadszintéren, de hát most ez Apafi seregének a kivonulása az a többé-kevésbé a sziget közt jelenteni, tehát közvetlenül a Bécs ostromában nem vesznek részt, feladat sokkal inkább itt az élelmiszer utánpótlásnak szállítása, hátországnak biztosítása, tehát ez egy ilyen jelképes részvétel, de sokkal fontosabb az, hogy 1686 után első Lipót király úgy gondolja, hogy a magyar rendek fejezik ki már irányába és irányukba, mármint Szentlége irányába a jó indulatukat egy országgyűlésen, és ezt ő nagyon ügyesen, hogy most a saját kútfőből vagy éppenséggel tanácsadói unszolására vagy tanácsára tette, ezt nem tudni, de országgyűlést hívott össze 1687-ben. És ezen az országgyűlésen nagyon-nagyon fontos, a későbbi folyamatokat meghatározó döntések születtek. Az első artikulusokban kijelentették azt, hogy a magyar rendek lemondanak a választásjogáról, a királyválasztásjogáról. És a királyválasztás 1298-ban biztosított királyválasztási jogról lemondanak 1287-ben, és lemondanak az 1222-es aranybullában biztosított ellenállási záradékról is. Vagyis lemondak egyszer is mindenkor a király elleni jogos törvényes fellépésnek a jogáról. És ezek a intézkedések, pontosabban ezek a passzusoknak az elfogadása, ez eleve azt jelentette, hogy csak adott családból kerülnek ki, megkerülhetnek ki. Ez ebben az esetben ugye a Habsburg családot jelentette, és csak onnan kerülhetnek ki, hogyha választás nincs, akkor csak a koronázás marad, és az is világos, hogy akkor a király akaratából csak az ő egyenesági leszármazottai azok, akik kaphatják a magyar koronát. Mint ahogy ez bekövetkezett már ennek a gyakorlatban való átültetés ezen az országgyűlésen, mert december 9-én egy 9 éves fiát, a 9 éves fiát, Józsefet meg is koronázták. És az esztergomi érsek és a nádor együtt koronáz, hát ez utoljára fordult elő, hogy így együttesen tudnak ugye koronázni, és hogyha jól emlékszem, Széchenyi György ekkor 95 éves volt, ha jól emlékszem, ennek utána kellene pontosan nézni, de mint hogyha 95 éves volt az érsek úr a koronázás időpontjában. Tehát méreható változások fognak bekövetkezni. De most Magyarországon folytatódnak ugye a hadműveletek, de most az erdélyi fejedelemségben pedig 1686-tól hát bizony-bizony érdekesen alakulnak az események. Tudnék, az apafi részt vett 1683-ban Bécsnél, képletesen Bécs ostromában, a hadjáratban ott van. És most pedig a felszabadító háború ugye egyre közelít az erdélyi fejedelemséghez, most akkor hogy is mind kell neki ebben a helyzetben viselkedni. Nem szabad elfeledni azt, hogy két oldalról is, vagy hogyha Moldvát, Havasalföldet is oda értem, akkor több oldalról fenyegetett, hogyha ő azonnal nyílt királypártiságot fog ugye fölvállalni. Hát egy váradi basa, vagy egy temesvári basa, hát abban a pillanatban igaz, megindulhat és letarolhatja a nagyon-nagyon védtelen és katona erejében megropantott erdélyi fejedelemséget.
Megtámadták volna? Tehát akkor, amikor nekik inkább védekezniük kellett volna, legalábbis nekem az lenne logikus, hogy már nyugodt lehetett volna. Igen. A törökök felől.
A 1683-as nagyvereség azt mindenféleképpen ugye a törökök nem heverik ki. Ezt ki kell jelenteni, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly vereséget szenvednek. Buda elvesztése pedig egyértelműen a nyílt hadakozást, a nagy nyílt csatáknak a vállalását nem teszi lehetővé, legalábbis jó néhány évig. Éppen ezért a helyőrségeknek a megtartása és a vilájt központoknak a megtartása a fő feladata a töröknek. Tehát igenis az a helyőrség, ez, amely 1-2000 vagy éppenséggel, hát Esztergomot jóval nagyobb ugye állomásozásról van szó, de 10-12 000 Budánál, vagy Pesten is 8-10 000 ugye török katonáról beszélhetünk. Tehát ezek nagy támadó akciókra nem alkalmasak. Védekezésre igen, úgyhogy Várad is és Temesvár is nem a támadásra, hanem a védekezésre fog koncentrálni. Ezt nagyon-nagyon jól érzékeli és tudja ugye Lotaringei Károly is, magyarországi keresztény seregeknek főparancsnoka, és hát ez a nagy támadó hadművelet, akkor hömpölyök le egészen a Duna mentén, egészen le délig, és 1688-ban ugye Belgrádot is, tehát Nándorfehérvárat is visszaveszik. De az erdélyi fejedelemséghez való közeledés és közelítés az a felső magyarországi részeken keresztül fog érkezni. És Eperjesre szeretnék itt most akkor utalni. Eperjes a felső magyarországi protestantizmusnak hát fellegvára, fogalmaznám így. Tudni, hogy Kassa az mindig a felső magyarországi főparancsnokságnak a székhelye, és az király császári által kinevezett főkapitánynak a fennhatósága alá tartozik. Eperjes az, amely így oponálhat itt felső Magyarországon Kassával, illetve a királyi hatalommal szemben is. Itt működik a kollégium, az evangélikus kollégium, ennek volt tagja tagja, diákja, Tököli Imre is. És Tököli az mindvégig ott marad a török mellett. Tehát 1683 sikertelen hadjárat után ott van a török hadseregben, beosztott alparancsnokként, és mindvégig a török mellett hadakozik, vagyis a keresztény seregek ellen. Egyben ezért nem véletlen az, hogy Tökölit ilyen értelemben ki utálják és ki átkozzák a keresztény világból, és mindenféle csúnya karikatúrákat jelentetnek meg a német városokban megjelenő röplapok, hogy egy keresztény lám-lám, hogy hogy árulja el a keresztény hitét, és hogy válik aztán a törököknek szolgáló kutyájává. Tehát nagyon-nagyon drasztikus szavakkal és rajzokkal illetik ugye Tököli Imrét. Na most Tököli Imre felesége pedig Munkácsba zárókózott be, ugye első házasságából származó gyermekekkel, és ott közel 3 éves ostromot fog kiállni, tehát 1688-ban történik csak igaz a feladása. Tököli Imre bármennyire is a törökök oldalán harcol, nem tudja fölmenteni a gyűrűből és a blokádból Munkácsvárát, eperjesen sem tud segíteni, és távolról nézi azt, vagy kénytelen elviselni azt, hogy vérbíróság működik. Karafa vérbírósága működik, ugye eperjesen, és ennek a vérbíróságnak a működésének az alapja az, hogy Eperjes és Munkács titokban kapcsolatot tart fönt, vagyis a Tököli János tengely még mindig működik, és ezt a métejt, ezt föl kell számolni, és a legdrasztikusabb eszközöktől sem szabad visszariadni, és nagyon kegyetlenül leszámolnak a protestáns ellenséggel, ennek örve alatt 24 embernek üttetik le a fejüket, úgyhogy Kónya Péter Eperjesi Vértörvényszék című munkájában a részleteket is lehet olvasni, hogy hogyan és mint működött ez a bíróság. Na most ez a Karafa-féle bíróság, akkor nincs arra garancia, hogy a későbbiekben esetleg más városokban is ne működhetne, például akár mondjuk Kassán, akár pedig ugye, hogy haladunk a felszabadító háborúval egyre keleten vagy egyre délebre, más városokban is. Van alkalom, meg lenne alkalom arra, hogy ilyen megtorlásokat alkalmazta most. A felső magyarországi főkapitány viszont a hadjáratnak a sikerére alapozva úgy gondolkodik, és nyilvánvaló itt az egész hadjáratnak vezetősége ebben érdekelt, hogy ne kelljen a rossz idő beálltával visszavonultatni a csapatokat, hanem szálláshelyet még az érintetlen területeken kérni, vagy kikényszeríteni. És így jön a képbe az erdélyi fejedelemség, északnyugati kezdetben vármegyéi, Máramaros, bár az nevezük néhány kisebb városról van szó, de sokkal inkább ugye itt Szatmárnak, a Szilágyságnak, stb. Kővár és környéke, vagyis Teleki Mihálynak befolyása alatt álló vármegyék azok, amelyek először Apafitól függetlenül úgy döntenek, hogy befogadják téli szállásra a felszabadító seregeknek egységeit. És ez 1600, már 85-től megkezdődik ez a fokozatos térnyerés és fokozatos beáramlás, téli szállás és ellátás fejében. Na most ez 1686 után ez a folyamat, ez fölgyorsul, mert most már Apafihoz elérkezik, hogy tessék szint vallani. És szint kell vallani a tekintetben, hogy az erdélyi fejedelemség megmaradt továbbra is az atnámi melletti elkötelezettség mellett, vagy pedig igenis most már a Szentliga elvei alapján működő seregeket fogja támogatni. 1687-ben születik is egy megállapodás, ez a Balázsfalvi egyezmény, amit 1688-ban megerősítenek, mégpedig arról szól ez a megállapodás, hogy a magyar király tiszteletben tartja az erdélyi fejedelemségnek a különállását, tehát nem fog megszűnni az erdélyi fejedelemség, nem történik meg az egyesítés, nem történik meg az unió, hanem megengedi és hozzájárul, hogy változatlanul abban a formában, ahogy a háború előtt is működött önállóan, a királyságon belüli különállását megtartva, országgyűlését megtartva, fejedelem választási jogát megtartva. És ezt 1687-ben Lotaringiai Károly fogja aláírásával szentesíteni, másik oldalról pedig apafi ezt a balázsvári szerződést, 1687-ben. De nem a király szentesítette ezt, hanem egy fővezér. Lotaringei Károly, magyarországi seregeknek, ugye hadaknak a főparancsnoka, amit később lehetett módosítani, lehetett változtatni, lehetett finomítani, nem tudom milyen formát használják, de a lényeg az, hogy ez a folyamat ugye 1690-re elérkezik majd oda, hogy most már hivatalosan a királynak is szentesíteni kell, tetszik, nem tetszik ezt az állapotot. Ez az a bizonyos diploma Leopoldinum, amely kiadásra kerül apafi halála után. Többé-kevésbé azért ezt a megállapodás előbb emlegetett kitételeket tartalmazza, de vannak itt azért megszorítások.
Mit tartalmaz? Mert azért sokan ehhez kötik a önálló erdélyi fejedelemségnek a megszűnését.
Igen, igen. Hát ezt a tévhitet igyekszünk már is ugye eloszlatni. Többször hangsúlyoztam már a adás folyamán, hogy az erdélyi fejedelemségig az nem szűnt meg. Működik, van, létezik, csak egészen más formában. Tehát az erdélyi fejedelem halála után, tehát apafi Mihály halála után a fejedelemség van, csak nincs fejedelem. Tehát egy fejedelem nélküli fejedelemség. A hallgatók viszont tudják azt, hogy király nélküli királyság van, akkor fejedelem nélküli fejedelemség miért ne lehetne? Van, van. A fejedelemség létezik, él, csak egészen más formában, és ez 1867-ig a fejedelemség van. Majd 1765-ben megint lesz újra fejedelem. Mária Terézia lesz a fejedelem. Tehát 1765-ig, 1690-től fejedelem nélküli fejedelemségként fog ez a terület, illetve ez az állam az államban működni. A diploma Leopoldinumot 91. december 4-én ünnepélyes formában megerősítik és újra, hát nem fogalmazzák, de az is a elfogadott ugye, dátuma, hogy 1694. december 4-én a Lipóti oklevél tartalmazza azt, hogy második apafi Mihály nagykorúságáig, tehát gyámság alá kerül, tanácsadók lesznek mellette, addig gubernium fogja irányítani ezt a erdélyi fejedelemséget, és a guberniumnak ugye egy öttagú tanács tulajdonképpen, gubernátorral az élén, és azokat a ügyeket, amelyeket eddig szinte kivétel nélkül, ugye egyedül a fejedelem irányított, vezetett, stb. Azt ez a testület fogja a Nagyszebenben állomásozó parancsnokkal, megszálló csapatok parancsnokával egyeztetve végén. Ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert bizony több ezer katona, császári katona fog ide érkezni, és főleg a szász területeken lévő városokba elszállásra kerülnek, ami egy ellenőrzés jelent, ami egy okupációt jelent, ha tetszik, viszont a tekintetben nem okupáció, hogyha a Magyar Királyság egészéről beszélek, az erdélyi fejedelemséget is, mint ennek részeként emeket, akkor ez egy preventív akciónak is fölfogható, hogy a határok védelme, a határok biztonságát garantálja ez a általában 6-7 ezer beszállásolt katona, ott állandóan állomásoztatott katona, mert a Kárpátok irányából, Havasalföld felől, bármikor az Oszmán Birodalom kezdeményezett támadást. Sokkal inkább úgy gondolom és látom, hogy ennek a térségnek igaz a pacifikálásához szükség van arra, hogy egy állandó erősséget ott fönntartsanak, és miért ne lehetne akkor fönntartani egy németül beszélő térségben ezt a 6-7 ezer katonát. Azért zárójelesen megjegyezném, hogy ugye itt a szász városoknak a gazdasági ereje képes arra, hogy egy ilyen kontingens, katonai kontingenst ellásson, elszállásson, olyan, és akkor ennek bizony-bizony a fenntartási költségeikhez nem csak hogy hozzájárul, hanem biztosítsa, akkor látható, hogy igenis a szászvárosoknak gazdasági tartalékai és gazdasági bázis az erős volt és folyamatos volt, míg ezt általában szász területek kivételével általában azért a maradék erdélyi fejedelemség vonatkozásában nem igen tudom megerősíteni. Visszatérve a diploma Leopoldinumról, tehát elismeri azt, hogy fejedelem van Erdélyben, csak kiskorú, éppen ezért ő nem gyakorolhatja a hatalmát, majd amikor 20 éves lesz, akkor természetesen majd a erdélyi fejedelemség akkor második apafi Mihálynak a kezébe kerül. Ezen kívül nagyon-nagyon komoly kontribúciót ugye kellett fizetni az erdélyi fejedelemségnek. 400 000 forintot kellett, magyar forintot kellett fizetnie háború esetén, na de hát most háború van éppenséggel. Hát folyik a háború, hát az 1699-ig folynak a hadműveletek, és pontosan itt most 1691. december 4-ének az is magyarázat, hogy pont 1691-ben állítólag a század legvéresebb csatája lezajlott Szalánkeménynél, és ez az a véres csata, amely végérvényesen megroppantotta a Magyarországon hadakozó törököknek az erejét, és ettől a pillanattól kezdve ugye nincs most már megállás, most már be kell fejezni tulajdonképpen ezt az egész hadjáratot, hogy mégis miért húzódik el ugye 1699-ig, annak meg az a magyarázata, hogy egy háborútól teljesen kizsigerelt ország képtelen arra, hogy általában egy 40-60 ezer hadseregnek a élelmét biztosítsa és a megfelelő utánpótlást biztosítsa, vagyis, hogy egyáltalán ez a hadsereg megőrizze képességét a nagy általános ütközete, vagy éppen a Balkán felszabadítására forduljon. Hát ez csak 1797-ben ugye fog majd a zentai csatával lezárulni, ami végérvényesen fölgyorsítja a megállapodáshoz az utat. Visszatérve ugye Erdélyhez. Ez a 1690-től kibontakozó időszak, és itt most a Rákóczi szabadságharchoz kötődően kapcsolódóan egy 1703-4-es évet említsünk, akkor ez egy 13-14 év.
A következő adásban beszélni fogunk második Rákóczi Ferencről, hiszen ő az, aki ugye a 18. század elején még nagyon nagy szerepet játszott az erdélyi fejedelemség történetében. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Apafi Mihály erdélyi fejedelem uralkodásáról és Tököli Imre politikai jelentőségéről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.